Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Hogyan talál rá egy elméleti matematikus egy problémára? Az érdekli, amit 200 éve nem tudnak megoldani, vagy az, amivel kollégái a jelenben nem boldogulnak? Bárány Imrével, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával Olá Andrea beszélget.
Bárány Imre egyébként 2021-ig nem csak a Rényiben dolgozott, hanem a Londoni University College részállású professzora is volt. A szakterülete alapvetően a diszkrét geometria, de már is megtudhatjuk, hogy a matematika számos más területe is érdekli.
Elsősorban probléma megoldó vagyok, tehát hogyha jön valami szép kérdés, vagy ami fölírtkat, akkor nem tudom abba hagyni. Akkor azon töröm a fejem, nem hagy aludni, és ami eszköz van a készenlétben, azt előveszem, hogy próbálom hozzáigazítani, alkalmazni, megnézni, hogy működik-e, nem működik.
Összekapcsol különböző matematikai Igen. területeket,
Igen.
és bizonyos módszerek itt megállják a helyüket, és lehet alkalmazni másutt is.
Néha egy új módszert jön, de néha meg az van, hogy rájövök, hogy ehhez a problémához algebrai topológia kell, ami nem szokás a geometriában, vagy a kombinatórikában, és akkor meg kell érteni, az algebrai topológiát nem tanították az egyetemen, úgyhogy meg kellett értem, miről van szó. Nem vagyok egy algebrai topológus, szó nincs róla, de megértettem annyira, mennyire használni lehetett. Sőt, aztán még tudtam alkalmazni, és sokszor használtam algebrai topológiát. Például ez az egyik, de hát máskor meg véletlen módszereket kellett elővenni, hogy valamit jobban megértsek. Vagy lineáris algebrát éjjel-nappal. Az mindig kell.
És mi volt az eredő? Tehát mi volt, ami a legelső érdeklődési területe volt? Amikor eldöntött, hogy matematikus lesz.
Ja, hát az réges-rége volt. Az történt, hogy a apukám nagyon szerette a matematikát, és előfizetett a bátyámnak a közlépiskolai matematikai lapokra, mikor ő gimnáziumba került. Akkor én mentem a hetedikbe. És a bátyámat nem érdekelt, de engem érdekelt, és meg tudtam oldani a problémákat. És szerettem meg, már vártam az újságot, néztem, miket hoznak, megoldottam, be is küldözgettem, nem mindent, mert volt, amiről nem tudtam. De aztán egy fél évvel később elolvastam a bátyám első és a matematika könyvét, és teljesen természetes volt nekem, amit ott leírnak. És mire a gimnáziumba kerültem, már a gimnáziumot bőven tudtam.
De ez hogy lehet?
De hát azért, mert nem volt nehéz nekem. Uh-huh. Ugye megoldok egy-két számtan, mértan példát, akkor beletanul az ember, hogy mi van, mi nincs, mit lehet, mit nem lehet, megérti, mi az, hogy bizony. Hát úgy történt. Szóval a gimnázium alatt már bőven eldöntöttem, hogy matematikus leszek.
És sosem gondolkodott azon, hogy az alkalmazott terület felé fordult? Tehát nem is érdekelte ez? Csak az elméleti matematika?
Nem, komolyan nem fordult meg a fejembe, de hát mindig érdekelt, ha valami olyan alkalmazott-szerű probléma került elő, ami lehet gondolkodni, amit meg lehet csinálni. Aztán, hogy tényleg alkalmazzák, az egy másik kérdés, mert az sok mindenem múlik, tehát mint olyan mérnökök kérdeztek valamit, hogy kéne megcsinálni, és akkor én kitaláltam, hogy milyen függvény szerint kell szórni a vizet, mondjuk, de azt mondták, hogy ők nem tudnak olyan szórófejet csinálni, hogy pont úgy szórja. Hát, ott én abba hagytam, aztán uh-huh. az ő dolguk. Minél egyenletesebb locsolás kellett volna, és akkor ez egy alkalmazott eset, hogy szerintem semmi nem lett belőle. Mondtam a mérnököknek, hogy mi lenne a jó megoldás, annyiba maradt.
Nyomon követi, hogy mi az, amit alkalmaznak, mi az, amit használnak. Hát mondta például, hogy van egy tanulmánya, nagyon sok hivatkozás érkezik rá, tehát sokan emlegetik.
Igen.
De hogy ez mennyire fontos önnek?
Két cikk volt, amit én igazából nem is tudtam, Belgiumban voltam posztok egy évig, egy matematikai közgazdaságtani intézetben, és ott egy Lawrence Woolsey-val dolgoztam, egy angol matematikussal, aki hozta ezt a problémát, valami lot sizing a neve, meg kellett találni a lineáris egyenletekből leírását valami objektumnak, és megtaláltuk, és ezt a management science-ben rengeteget idézik. Én nem követtem, hogy pont mit csinálnak vele, de nem is vagyok nagyon büszke arra a cikkre, mert nem volt olyan izgalmas, vagy nehéz, vagy hát érdekelt, ott akkor meg akartam csinálni, és sikerült, és meg akartuk csinálni, de nem követtem, hogy mi történt vele aztán. Csak tudom, hogy az egyik legtöbbet idézett cikkem.
Tervezésnél használható?
Ez a management science-esek használják, ami tervezést jelent. Arról van szó, hogy ha minden hónapban van egy bizonyos igény valami dologra, de minden hónapban, amikor termelnek belőle, föl kell állítani a gyárat, hogy ezt csinálja. És kérdés, hogy hogy érdemes felállítani a gyárat? Csak januárban legyártani a január-február-márciusi igényt, vagy minden hónapban újraindítani, vagy mikor a legjobb? Hát erre csináltunk valami módszert. De hogy most ezt konkrétan alkalmazzák-e a gyakorlatban, az el tudom képzelni, hogy igen, meg azt is, hogy nem.
És a másik tanulmány mondta, hogy kettő ilyen valami sok hivatkozást érkezik rá?
Az olyan, hogy munkadaraboknak át kell menni négy gépen egymás után. Mondjuk egy fadarabot először le kell szabni méretre, aztán lukat kell belefúrni, aztán le kell csiszolni, és aztán le kell festeni, és ebben a sorrendben kell csinálni. És van 1 millió munkadarab, aminek át kell menni ebben a sorrendben. Hogy rendezzük el őket, hogy minél előbb véget érjen? És akkor erre találtunk egy eljárást, ami nagyon hatékonyabb az értelme. Az optimálisat nehéz megtalálni, azt tudjuk, az NP-teljes, ahogy hívják, azt nehéz megtalálni, de van egy olyan, ami majdnem optimális, kicsivel, amikor 1 millió munkadarabnak, akkor mindegy, hogy 10 perccel tovább tart, vagy 20 perccel tovább tart az optimumnál. Szóval azt megtaláltuk, ezt sokan idézik, és használják, és ez egy... Később kiderült, hogy Steinitz már 1914-ben megcsinálta azt a matematikai tételt, amit itt lehet használni. Persze föl kellett ismerni, hogy ezt a tételt lehet használni ottan, és én nem is tudtam a Steinitz tételét, mikor bebizonyítottam a megfelelő lineáris algebrai vektorösszegzési tételt. Ez volt egy példa olyanra, amit talán alkalmaznak a gyakorlatban. Én több helyen elmondtam, és az emberek lelkesültek érte, hogy ténylegesen alkalmazzák-e, azt nem tudom. Azt gondolom, hogy igen.
Két kérdés is eszembe jutott mindarról, amit mond. Az egyik az, hogy az előbb említette, hogy ha jön egy probléma, vagy egy érdekes kérdés, akkor abba beleveti magát, és az elkezd foglalkozni, igen. És nem engedi, nem hagyja nyugton. De hogy érkezik ez a probléma? Tehát valakivel beszél, lát egy tanulmányt, vagy így az alkalmazotti terület. Egy mérnök kérdez valamit?
Itt vagy... az történt, hogy a Fiala Tibor nevű matematikus kérdezte, hogy tudok-e egy bizonyos vektor összegzési tételt bebizonyítani, és hát én nem tudtam, hogy betudom, de aztán betudtam, és mondtam neki, hogy meg tudom csinálni, és akkor ő mondta, hogy hát ezt, hogy a vektor összegzési tétel vissza lehet vezetni ezt az ütemezési problémát, azt már felfedezte két orosz korábban, vagy szovjet, orosz, mindegy. Úgyhogy én írtam egyre egy cikket belőle, de beleírtam, hogy hát mások is csinálták már ezt.
És a többi probléma, mondjuk, amiről majd fogunk beszélni, azok olyan problémák, amire ön talált rá?
Részben én, részben más matematikusoktól hallottam. Részben volt egy olyan, hogy a Mátyás Szevics, egy kitűnő orosz matematikus jött látogató, és mondta, hogy mentek a strandra, és kártyázni akartak, és észrevették, hogy nincs náluk kártya. És gondolkoztak azon, hogy hogy lehetne a kártya leosztást fejben utánozni. Nincs kártya. Hát le kell osztani a kártyát úgy, hogy igazságos legyen. Na, ezzel dolgoztunk a Füredivel. Rögtön, hát egy nagyon vonzó kérdés nekem.
Matematikai szempontból.
Abszolút a matematikai.
Hogy lehet ezt absztrahálni, vagy hogy lesz ez elvont kérdés?
Nincsen kártya, tehát valamit fejben ki kell találni. Na most, amit könnyű látni, hogy ha két ember akar kártyát leosztani egymás között, igazságos, azt nem lehet. Mert mind a kettőnek teljes információ van, tehát pontosan tudják a más. De hogyha három ember van, akkor mindenki kaphat annyi részinformációt, amiben a saját kártyát ki tudja találni, de a többiekéről nincsen fogalma. Hát ez egy ügyes valami, el kell kódolni a kártyákat, hogy csak számok jelentsék a kártyát, és a számoknak nincs az a jelentése, hogy a Picasso vagy a Kördám, az csak valaki más tudja. Ilyesmi volt, az is egy vonzó probléma, azon elkezdtem gondolkodni rajta. Aztán tartottam erről egy előadást Luvella nőmben, ahol posztdok voltam, és ott meg jöttek a játékelméletesek. Hát matematikus jön nekem, és mondja, hogy hát van ez a korrelált egyensúlyi helyzet. A nulla értékű játékokban van egy speciális, ha nem a Nash egyensúlyi helyzet, hanem egy másik, de ahhoz kell mindig egy független személy, a játékostól független személy, aki megmondja mindenkinek, hogy mit válasszon, és hogy ezt ki lehet-e küszöbölni ezt a személyt. Tehát a játékosok tudnak egy olyan protokollt kialakítani, amivel utánozni tudják ezt a szükséges, független segítséget. Uh-huh. És azt megcsináltam, hogy 4 játékos esetén mindig meg lehet oldani. És akkor ez a játékember nagyon érdekes volt, én aztán többet nem foglalkoztam vele. A játékember egy véletlen kirándulás volt számomra, mert azt nem, azzal nem foglalkozom. De hát annyira vonzó kérdés volt. Tehát valakitől hallom, hogy mit lehet csinálni.
Nekem az jut erről eszembe, hogy ezek a megoldások vajon teljesen más területen használhatók-e? Tehát, hogy nem csak kártyapaklik esetében, és nem csak játékosok esetében, hanem nem tudom, az iparban, a számítástechnikában valószínűleg használható. Hát
lehetne használni például, hogyha gépek együttműködnek, de ki akarják használni az együttműködés minden kis információt, amit megkapnak egymástól. Uh-huh. Tehát a gépeket meg lehet tanítani erre, játék. Tudnának kártyát is osztani éppen.
Már is ott vagyunk. Itt ebben a műsorban gyakran szóba kerül, hogy milyen okosan kell, vagy milyen jól kell kitalálni az adott problémát egy elméleti matematikusnak, hogy mivel foglalkozik, és érdemes utána járni, hogy előtte már gondolkodott-e valaki ezen, nehogy Isten megvan a megoldása, de azt néztem, hogy az ön által az előzetes beszélgetésünkben említett problémák például egy James Joseph Sylvester nevű Igen. matematikushoz is vezetnek, vagy Igen. például a görög Konstantin Karateodorihoz. Maguk ezek a személyek indítják be a fantáziáját, vagy tőlük teljesen függetlenül egy probléma, és aztán kiderül, hogy ők is foglalkoztak vele.
Hát a Sylvester az a 19. században működött, egy kiváló angol matematikus volt. Volt a híres 4 pont probléma, hogyha ledobunk 4 pontot a síkra, akkor milyen valószínűséggel alkotnak egy konvex négyszöget. 1864-ben adta egy újságba. És aztán egy évvel később megírta, vagy 2-vel, hogy sajnos rosszul van föltéve a kérdés. Mert nincs jól definiálva, hogy mi a valószínűség a síkon. És ebből sok minden kinőtt.
Például?
Hát, hogyha egy konvex halmazban választunk véletlenül 4 pontot, akkor milyen valószínűséggel lesz konvex négyszög az eredmény. Uh-huh, uh-huh. De hát nem csak négyszögekre, hanem akárhány szögekre, nem csak a síkon, hanem a térben is. Szóval a véletlen politopok elindult ebből. Nagyon lassan oldották meg a Sylvester kérdését, sejtését, módosították persze, és ő még sok minden más csinált, és igen, tehát a Sylvester egy problémát, amit ő nem, igazából nem mondta ki, hogy az kérdés lenne, azt meg tudtam csinálni sokkal később.
Tehát, hogy ez benne volt a köztudatban,
igen,
hogy
igen, tehát a Sylvester 4 pont problémája és annak a következményei, és ez benne volt a levegőben, hogy emberek tudták, hogy ez van, kérdés, érdekes, vagy a Karateodori tétel, az egy alaptétel konvexitásban, és én felfedeztem szerencsés körülmények között, hogy annak van egy színezet változata, tehát amit erősebb, mint a Karateodori tétele, ami egy nagyon egyszerű állítás egyébként, nem akarom nagyon elmondani, de van egy színezet változata, amit mondjuk úgy lehet említeni, hogy van egy piros, meg egy fehér, meg egy kék háromszög a síkon, amiknek van közös pontja, akkor lehet találni egy piros, kék és fehér csúcsot úgy, hogy abban a háromszögben is benne legyen az a bizonyos pont. És ez akárhány dimenzióban, és ennek furcsa következménye, sok-sok érdekes következménye van. Amikor ezt észrevettem, nem is gondoltam, hogy ennek valami hatása lesz, egy csinos kis eredmény. Volt akkor lovásszal beszéltem vele, mindig érdemes beszélni, azonnal kapcsolatba hozta más dolgokkal, sok minden kijött.
Pont az ön munkáját illetően néztem Lovász László cikkeit, írásait, interjúit, és a véletlennek kapcsolatosan nagyon érdekes volt, amit írt például.
A Lovász egy óriás, és ő kérdezte, hogy milyen hatásokkal lehet térfogatot mérni.
Igen,
van egy konvex
halmaz, nehéz térfogatot.
És akkor nem úgy van megadva, hogy megszoktuk, hanem meg lehet kérdezni mondjuk a fekete boxot, vagy a számítógépet, hogy ez a pont most benne van-e, vagy nincs. És akkor megkérdezzünk egy milliószor, és akkor tudjuk ebből kitalálni, hogy mekkora térfogata. És a Füredivel bizonyítottuk, hogy már az Elekes csinált egy jó beslést arra, hogy nem lehet megmondani, és a Füredi Zolival még jobbat csináltunk arra, hogy milyen nagyon nem lehet megmondani. Tehát, hogy akármilyen algoritmus, ha nem kérdez nagyon-nagyon sokat, exponenciális sok kérdést, akkor nagyon nagy hibát hagy. Tehát tudom az összes választ, és még mindig az alsó korlát, meg a felső korlát, amit a térfogatodok adni, ég és föld messze van egymástól. És akkor ez egy érdekes eredmény volt, mert ez egy olyan tény, hogy determinisztikus algoritmussal nehéz meghatározni a térfogatot jól. És erre csináltak véletlen módszert, amivel meg lehet becsülni a térfogatot jól, nagyon nagy valószínűséggel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy biztos pont annyi, de hát 0,01% eset kivételével annyi, amennyit mondok. Hát az egész jó már. Ez volt a véletlen. És abban én már nem voltam benne, de ebben az első lépésben, hogy nehéz becsülni a térfogatot, abban igen.
Erről volt szó, és azon is gondolkodtam, hogy megkérdezem a véletlennel kapcsolatban. Egyáltalán a személyes életében bármi alakult-e véletlenül, tehát vezette arra az élet, ami mondjuk nem tudatos választás volt, hanem kapcsolatba került valakivel teljesen véletlenül, amiből egy gyümölcsöző kapcsolat lett, és hogy matematikailag a véletlen ön számára mennyire fontos?
Fontos, de nem egy olyan döntő dolog, sok minden van. Én sokat dolgoztam véletlen politobokkal, és egyszer ülök egyszer a Microsoft-nál dolgoztam fél évig Seattle-ben, és kopognak az ajtómon, és bejön Santos Vempala, egy kitűnő matematikus, indiai származású, de Amerikában él, és kérdezi tőlem, hogy mit lehetne csinálni valami kérdéssel a játékelméletbe. És akkor ez egy véletlen esemény. Ő tudta, hogy én ezzel foglalkozom, én tudtam, hogy ő kicsoda, sose találkoztam vele előtte. Egy nagyon kellemes férfiú, kedvelem. És megkérdezte, és akkor elkezdtünk gondolkodni rajta, és ott nem jutottunk semmire, de 2-3 hónap múlva már összeállt a kép, hogy miről van szó. Ez egy véletlen esemény, ha úgy veszem. És kellemes, jó kis cikk lett belőle. Sokat idézik azt is.
És ezt például hol használják, lehet tudni? Politopokkal hol találkozhatna az átlagember, ha tudná, hogy azokkal találkozik? Ezt most azért mondom, csak megkerestem, hogy mi a politop szó definíciója, azt írja itt a net, hogy a geometriában egy lapos oldallal rendelkező bármilyen dimenziószámú geometriai objektum.
Úgy kell fölfogni, hogy egy konvex sokszög az világos, hogy micsoda.
Igen.
Ez féltereknek a metszete, ugye veszem ezt, ez egy szakasz, és akkor veszem ezt a félteret, egy másikat, azt is, ezeknek a metszete. Magasabb dimenzióban véges sok féltér metszete, amit így összezárnak. Hol találkozik az ember véletlen politoppal, vagy politoppal egyáltalán? Hát, nehéz megmondani, tehát ha föl kell írni egy órarendet, és akkor ott vannak megfelelő, hogy ennek az órának ezután kell, egy nap hány óra lehet, nem lehet egyszerre két helyen, stb. Hát ezeket lineáris feltételként meg lehet fogalmazni, és akkor a lineáris feltételekből egy ilyen félterek metszete jön ki. Általában például a ilyen órarendeknél sokkal bonyolultabb, mert ott még egyéb feltételek is vannak. Nem lehet ketté osztani egy gyereket, vagy
meg tanterem,
tanár,
meg
igen. Tehát ott plusz feltételek van, de ott egy politóf van a háttérben, és még plusz feltételek. De nem csak ott, hát sok helyütt. Egy időben emlékszem, csinálták azt, hogy hát lehet pénzt váltani. És minden reggel megnézték az emberek, hogy mennyi a pénzváltás
árfolyama,
és felírtak egy lineáris programot arra nézve, hogy mi az optimális váltás, tudok-e nyerni vele, vagy sem. Átváltok dollárt forintra, forintot márkára, márkát svájci frankra, és visszaváltom forintra, és a végén 100 forint helyett 103 forintot kapok vissza. Ha ez lehet, akkor végtelen sok pénzt lehet csinálni. Na most ez a feltétel, ez egy lineáris programozási feladat lenne. Lehetne, hát sokféleképpen meg lehet fogalmazni egyébként.
Bárány Imrével, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.